Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Németh Andrea köszönti a kedves rádióhallgatókat, azok, akik munkával töltik az idejüket, vagy éppen pihenéssel, tartsanak velünk az elkövetkezendő fél órában. Mai adásunk témája a konfliktusok. Ezeket a hétköznapi életben igyekszünk inkább kikerülni, mintsem, hogy megoldanánk őket, és talán nincs is rá biztos recept, hiszen ahogyan nincs két egyforma ember, épp úgy nincsen egyetlen tökéletes megoldás sem, hogy hogyan kell konfliktusokat jól megoldani. Nem áll szándékunkban tanácsokat sem osztogatni ma, csak szélesíteni szeretnénk a hallgatók látókörét, hogy lehet másként is, és ebben lesz segítségünkre Gyula Ildikó pszichológus. Az életünkben sok-sokféle konfliktussal találkozhatunk, de azt, hogy hogyan oldjuk meg ezeket, az már azt hiszem, hogy a gyermekkorban eldől, mivel hogy onnan már hozzuk a mintákat. És ebből adódóan ma leginkább a szülő-gyermek konfliktusokról fogunk ma beszélgetni, és akkor én át is adnám a szót Gyula Ildikónak.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Így van, ahogy te mondtad, a szülő-gyermek kapcsolat egy alapvető és az életünk során egy meghatározó viszony. Mégis sokszor érezzük úgy, hogy fényévnyi távolságra vagyunk egymástól, és alapvető dolgokban sem tudunk egyetérteni a gyermekünkkel. Tudnunk kell azt, hogy a konfliktus az az életünk velejárója. A konfliktusra szükségünk van, hiszen ezáltal fejlődik személyiségünk, változunk, csiszolódunk az életünk során. Az, hogy hogyan oldunk meg konfliktusokat, arról mi szülők egy mintát mutatunk a gyermekünknek, hogy a későbbi társas kapcsolataikban ők milyen konfliktus megoldó stratégiákat fognak alkalmazni. Hogy mi a hatékony konfliktus megoldó stratégia, erre nagyon nehéz egyszerűen egy receptet mondani. Talán, hogy közelebb jussunk a megoldáshoz, szeretném elmondani azt, hogy egy-egy konfliktusnak milyen kimenete lehet, és különösen itt a szülő-gyermek konfliktusokra. Az egyik lehetőség, hogy mindig a gyerek győz. Ismerek olyan családokat, ahogy így vagy úgy, de mindig a gyerek kerül ki a konfliktusokból győztesként. Ez több szempontból is veszélyes. Egyrészt azért, mert hosszú távon károsítja a gyermek személyiségét, másrészt pedig szorongást okoz a gyermekbe, ugyanis a gyerekeknek szükségük van a határokra, a szabályokra. Ezek úgy kell elképzelni, mint a ház körül a kerítést vagy egy oszlopot, hogy támaszkodót, kapaszkodót adnak a gyereknek. Akinek nincsenek ilyen kapaszkodói, azok egy idő után elkezdenek szorongani. A másik lehetőség, amikor mindenáron a szülő akar győzni egy konfliktusba, tűzön vízen át keresztül akarja vinni az akaratát, és meg akarja mutatni, hogy ki az úr a házban. Azt azért tudni kell, hogy ez nem egy hatékony nevelési stratégia, hosszú távon nem lehet jó eredményeket elérni vele, hiszen ahogy megszűnik a külső kontroll, a gyermek már nem azt fogja csinálni, amit a szülő elvár tőle. A harmadik megoldás pedig az, hogy a szülő kialakít olyan hatékony konfliktuskezelő stratégiákat, amelyekkel sokszor elébe tud menni már a konfliktusoknak, vagy ha már kialakult a konfliktus, akkor megpróbálja építően megoldani ezeket.
Itt most a győztesekről, és akkor nyilván vesztesekről is esett szó, akkor ez tulajdonképpen egy harc.
Így van. A konfliktus szónak van is egy ilyen jelentősége, hogy harc, vita.
És van erre a megfelelő konfliktuskezelési módszer, amivel elkerülhetjük ezeket a, hát nem is talán, hogy a harcokat talán nem is kell elkerülni, hanem hogy jó megoldás szülessen.
Mindenféleképpen erre kell törekedni. Így van, ahogy beszéltünk róla, hogy ez egy harccá, egy háborúvá is fajulhat, de a célunk szülőként is az lenne, hogy ez ne háború legyen, hanem egy építő megoldás szülessen majd ebből a konfliktusból. Dr. Kay Kuzma, pszichológus, dolgozott ki egy nagyon hatékony stratégiát, szemléltette, hogy hogyan tudunk megoldani jól a gyermekünkkel is akár egy konfliktust, ezt fonalstratégiának nevezte el. Képzeljünk el egy fonalat, amit leteszünk magunk elé, aminek van ugye egy jobb és egy bal vége. És az lenne a feladat, hogy ezt a fonalat bal irányba kell elmozdítani. Ezt kétféleképpen tehetjük meg. Egyrészt úgy, hogy megfogjuk a jobb ujjunkkal a fonal jobb végét, és elkezdjük elmozdítani balra. Ilyenkor azonban azt fogjuk látni, hogy a fonal nem balra mozdul, pénztől, hanem csak gyűrődik egyre jobban. Valahogy így kell elképzelni azt is, mikor a szülő erővel akarja az akaratát minden áron ráerőltetni a gyermekre, hogy gyűrődik, de csak nem abba az irányba fog elmenni, amerre mi szeretnénk. És hogyha ezt a stratégiát sűrűn alkalmazza a szülő, akkor egy idő után a feszültség nagyon felgyülemlik, és kamaszkorban ez aztán robbanni fog még inkább. A másik módja ennek a fonalnak balra mozdítására, hogy megfogom a fonalnak a bal végét, és elkezdem szépen bal irányba húzni, és azt veszem észre, hogy szépen mozdul. Valahogy ez lenne a cél a gyermekeinknél is, tehát egy olyan belső meggyőződést úgy meggyőzni őket, hogy önmaguk is azt szeretnék, hogy arra mozduljanak, amerre mi szülők szeretnénk azt az irányt kialakítani náluk.
És az, hogy mi a jó irány, mi a helyes irány, és ezeket különböző életkorú gyerekeknél hogyan alkalmazzák a szülők, jöjjön akkor a zene, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést Gyula Ildikó pszichológussal.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket Gyula Ildikó pszichológussal, a konfliktusokról, a konfliktuskezelés lehetséges módjairól beszélgetünk, és a zene előtt azt ígértük a hallgatóknak, hogy ezt egy kicsit boncolgatjuk, és akkor részletesebben beszélünk arról, hogy mi a különbség egy-egy korban, ha dackorszakról van szó, vagy már kisiskolás korban, hogy akkor mi a helyzet.
Így van, a szülőgyermek konfliktus szempontjából az első kritikus időszak a dackorszak, ami olyan 2 éves és 5 éves kor közé tehető. A dackorszaknak a pszichológiai jelentősége az én erő megszilárdulása. Tehát ebben az időben a gyermek felismeri, hogy ő az anyukájától független lény, önállóan képes cselekedni, tenni, autonómá kezd válni. Ez a dackorszak az ő személyiség fejlődése szempontjából egy nagyon fontos időszak, még ha a szülők úgy is élik meg, hogy ez egy nagyon nehéz szakasz. A jó hír az, hogy ez is el fog egy idő után múlni a gyerekekről. Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban hogyan reagálja le a szülő ezeket a dükkitöréseket. Ugye honnét vesszük észre, hogy egyáltalán dackorszakban van a gyerekünk, de elkezd mindenért harcolni. A párisit önállóan szeretné a szendvicsre föltenni, ő akarja kinyitni az ajtót, egyedül akar öltözködni, egyedül szeretne egy csomó dologba dönteni, a játszótérről mikor akar hazamenni, mikor nem. Ez egy nagyon nehéz időszak ebben az időben. Talán hasznos ilyenkor, hogyha megpróbálunk a konfliktusok elé menni. Amit nagyon fontos tudni, hogy ezért mindig a szülő a főnök. Tehát nagy dolgokba a szülőnek kell dönteni. Mondok rá egy példát. Például, hogyha a gyerek 40 fokos kánikulába, a téli overájába akar kimenni a játszótérbe, azt természetesen szülőként nem engedjük meg, de abban mondjuk dönthessen, hogy a piros vagy a kék rövid nadrágot szeretné fölhúzni. Tehát fontos azt, hogy tudja a szülő, hogy mi az, amit még megenged a gyerekének, vagy hogyha mondjuk ki akarja nyitni önállóan az ajtót, tudjuk, hogy az 5 percébe fog telni, de hagyjunk neki időt rá, hogy ezt megpróbálhassa. De mindig a szülőnek kell a főnöknek lenni, neki kell tudni, hogy meddig enged. Ezekkel az apró kis kompromisszumokkal egy csomó konfliktus eleve a dackorszakban elkerülhető. Ennek ellenére időközönként aztán kitör a háború, a hiszti, és akkor már nagyon nincs mit tenni. Ami fontos, hogy ilyenkor sokszor a szülők úgy érzik, hogy szégyenkezniük kell a gyerekük viselkedése miatt, akinek valaha volt már gyereke és nevel gyereket, mindenki tudja, hogy ez a 3-5 éves kor ennek az időszaka. Tehát nincs miért szégyenkeznie, minden gyerek végigmegy ezen a korszakon.
És itt azért nagyon fontos talán azt is elmondani, hogy soha ne cselekedjünk olyat, esetleg a környezet azt várná el, hogy majd, hogyha én most nem fegyelmezem meg, akkor mit fog szólni akár az utcán lévő járókelő?
Így van, amikor már kitört a hiszti, akkor nagyon az észérvek nem segítenek. Segítség például, ha már az utcáról beszéltél, hogyha mondjuk a boltban elkezd nagyon hisztizni, hogy magából a helyzetből kiemelem a gyereket, tehát kiviszem a boltból. Van, amikor azonban nem lehet mit tenni, akkor arra kell figyelni, hogy önmagába kárt ne tegyen, tehát hagyni kell teret neki, hogy a dühét valahogy ki tudja fejezni, legyen egy kis sarok, ahol párna van, és ott dühönhet, ütögetheti, tépegetheti, vagy legyen egy papírlap, amit ilyenkor összefirkálhat, de hagyjuk, hogy kifejezze a dühét, hiszen ő most nagyon haragos, mert meg lett törve az ő akarata. Amikor már látjuk viszont, hogy lecsillapodott, akkor oda kell hozzá menni, át kell ölelni, biztosítani kell róla, hogy mi szeretjük ettől még őt, és mindig a saját szintjé korosztályához képest el kell magyaráznunk azt, hogy miért nem engedtük mondjuk 40 fokba a téli overát, vagy mondjuk fogmosás után miért nem engedtük meg, hogy nyalókát egyen, ők is meg fogják már érteni ezeket a helyzeteket.
És azután, ha már a datkorszakon túl vagyunk, túléljük, mert hogy túl lehet élni, akkor utána következik a kisiskolás kor. Ott mi a helyzet?
A kisiskolás kor aránylag egy nyugodtabb időszak a szülő-gyermek kapcsolatnál is, mégis vannak azért konfliktusok. Én azt veszem észre, hogy a kisiskolás korban a legtöbb konfliktus a szülő és a gyermek között a tanulás miatt tör ki. A mai magyar iskola rendszer valahogy el is várja a szülőktől, hogy ott álljanak és naponta segítsenek a gyerekeknek a tanulásban, a házi feladatban. Sokszor hallom a szülőktől azt, hogy minden napot kell ülnöm vele, ha nem tanulok vele, ő nem tanul, nem készíti el a házi feladatát, várja, hogy a munkából megérkezzek. Azt tudni kell, hogy a gyereknek a feladata alapvetően a tanulás. Tehát az rendben van, hogy még első osztályban egy ideig kísérem, segítek neki, de egy idő után el kell ereszteni a kezét. Legkülsőbb én úgy gondolom, hogy olyan harmadik osztályos korba el kell engedni a kezét, tudnia kell, hogy ez az ő feladata. Amikor a gyerek azzal jön haza, hogy anya, elfelejtettük megcsinálni a házi feladatot, anya, nem tetted be a tolltartómat, nem csinál mást, mint a lelki ismeretét, kihelyezi ránk, és még ennek a terhét is nekünk kell viselni. Ez pedig nem a szülő feladata. Nem szabad azonban ezt bejelentés nélkül a gyermekkel elkezdeni, le kell vele ülni, el kell mondani, hogy mától ez az ő dolga, neki kell önállóan tanulnia. Ott állhatunk mellette, mondhatjuk neki, ha segítségre van szüksége, akkor segítünk, de minden nap nem tanulunk már vele. Előfordulhat, hogy egy-két tizedet is ront, vagy egy egész jegyet valamelyik tantárgyból, de harmadik-negyedik osztályban még van lehetősége a későbbiekben javítania, és hogyha nem alakul ki benne az, hogy ő szeretne jó tanuló lenni, vagy jól teljesíteni, akkor mindegy, meddig fogja a szülő a kezét, amikor elereszti, akkor onnétől kezdve nem fog jól teljesíteni az iskolába.
Akkor itt ebben a korban talán nem is annyira a tanulmányi átlagra kell törekednünk, hanem arra, hogy megsegítsük a gyereket abba, hogy egyre többet önállóan is boldoguljon. Most akkor egy kicsit elcsendesedünk, és akkor következzék a zene, és utána folytatjuk, hogy mi a helyzet olyankor, amikor már kicsit idősebb gyerekekkel kerülünk konfliktusba. Következzék a kamaszkor.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Hogyan lehet jól kijönni, hogyha az ember egy kamasszal kerül konfliktusba? Mi a helyzet ezzel a korosztállyal?
Hát a kamaszkorban a konfliktusok újra felerősödnek, szoktuk azt is mondani, hogy a második dackorszakát éli ilyenkor a gyermekünk. A kamaszkornak rendkívül sok feladata van. Egyrészt ki kell alakítania a gyermeknek a saját identitását, másrészt a pályaorientáció is egy fontos feladata, és hát a legfontosabb talán, hogy le kell válni a szülői házról, a szülő szeretetét, egy picit el kell távolítani magától azért, hogy önmagát megtalálhassa. Hát a leválás nem megy túl békésen, azt szoktam mondani, hogy egy picit magukra kell, hogy haragítsák a szülőket ahhoz, hogy le tudjanak végül válni a szülőkről, tehát sokszor ezért is konfliktusokkal teli az időszak. Ezen kívül a kamaszok nagyon kritikussá kezdenek válni, kritikusan szemlélik a ma körülöttük lévő világot, így a szülőket is, és hát a hibákat néha, amiket hibázunk, szembesítenek is vele bennünket. Ami nagyon fontos talán, hogy ne kezeljük úgy a gyermekeinket ilyenkor, mint kisgyerekeket. Próbáljunk egy picit felnőttként kommunikálni velük. Tehát nem jó stratégia ilyenkor azt mondjuk neki, hogy te még kicsi vagy, meg gyerek vagy, ne szólj bele, ez nem a te dolgod, mert ezzel csak tovább feszül, tovább feszítjük a húrt a gyerekeknél. Talán itt az a fonalstratégia, amit az elébb mondtam, a legfontosabbá válik, tehát hogyha toljuk az akaratunkat egy kamasz gyerekre erővel, az csak gyűlik-gyűlik és robbanni fog. Valahogy meg kell győzni arról, hogy miért szeretnénk azt az irányt neki, hogy miért fontos nekünk, és hagyjunk teret arra, hogy ő is elmondhassa a saját véleményét egy-egy ilyen helyzetben.
A kamaszkort a szülők és a gyermekek számára a legnehezebb korszaknak emlegetik, és ez igaz a konfliktusok esetében is. Mi a nehézség ebben az időszakban a szülőknek?
Hát sokszor azt szerintem, hogy nem hagyjuk, hogy a kamasz elmondhassa a saját véleményét. Ez nagyon nehéz, mikor a gyerekünk akár a mi véleményünkkel ellentétes véleményt akar megfogalmazni, pedig ez nagyon fontos, hogy ő is kifejthesse az álláspontját. Ezen kívül sokszor van, hogy bennünket szülőket, ilyenkor, mikor kritika ér bennünket a gyermekünk részéről, elragadnak az indulatok. Fontosnak tartom, hogy tudjunk bocsánatot is kérni a kamasz gyerekünktől, hogyha ilyen előfordul. Ne féljünk attól, hogy ettől a tekintélyünk fog veszni a gyerek előtt. Vannak azonban alapvető elvek, amit fontos elvárni a gyerektől, meg magunktól is. Legfontosabb talán, hogy tartsuk tiszteletbe egymást, tehát soha ne engedjük, hogy a gyerekünk tiszteletlenül beszéljen velünk, vagy mi akár úgy beszéljünk a gyerekkel, mert ezzel rossz példát is mutatunk számára. Előfordulhat azonban, hogy ez a konfliktusos időszak nagyon hosszú ideig húzódik el egy kamasz gyereknél, és tényleg nem sikerül önmaguktól a szülő-gyerek között ezt megoldani. Ilyenkor fontos, hogy merjenek szakemberhez fordulni, hiszen előfordulhat, hogy ez a lázadó, tiszteletlenül beszélő viselkedés mögött valami olyan probléma húzódik meg, amely mégsem derül ki ezekből az őszinte beszélgetésekből is, és ilyenkor egy külső segítség sokat mozdíthat előre ennek a konfliktus helyzetnek a megoldásán is.
A kamaszok esetében két legjellemzőbb konfliktus forrás szokott előfordulni, hogy magába zárkózik, vagy ha részt is vesz a család életében, akkor gyakran felesel, illetve még a másik, amire szoktak panaszkodni, hogy ilyenkor nagyon rendetlenek. Ebben az időszakban mi az, amit tehet a szülő?
Amikor elhúzódik, akkor megint azt tudom mondani, hogy próbáljuk azért tiszteletbe tartani. Szüksége van arra, hogy egyedül legyen, önmagát akarja felépíteni. Ez egy nagy feladat, amire sokszor magányra van szükség. Tehát, hogyha napokig nem mozdul ki a szobájából, arra már azért figyelnünk kell, de hogy nem akar már velünk lenni, a saját korosztályával szeret lenni, és sokszor egyedül, ezt fogadjuk el tőle. A másik, amit említettél, a rendetlenség, hát az ő szobája. Tehát ezt szeretik is így hangsúlyozni, hogy ez az én szobám, mi között hozzá, úgy tartom rendbe, ahogy én szeretném. Ez is egy kicsit az önállósodási törekvésnek a jele már. Ezt is azt tudom mondani, hogy amennyire lehet, próbáljunk szemet hunyni fölötte. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ha ételmaradékok vannak a szobájába, vagy sok szennyes ruha, akkor azt nem mondjuk neki, hogy de hát hozd ki, tehát a tisztaságot valamilyen szinten fent kell tartani, de az, hogy halomba állnak a könyvek, vagy nem ágyazott be, hát csukjuk rá kamasz gyerekünkre a szobát, és próbáljuk ezt egy kicsit elviselni.
Ugye az elején említetted azt, hogy a dackorszak és a kamaszkor között azért van némi hasonlóság. Itt a konfliktus kezeléseknél is esetleg alkalmazható módszer az, hogy felajánlunk neki a kamasznak alternatívákat?
Mindenféleképpen, ráadásul én úgy érzem, hogy kicsit könnyebb helyzetben is vagyunk már, hiszen az értelme azért csak növekedett a gyerekünknek. Tehát, hogyha megtaláljuk azt a higgadt helyzetet, amikor tudunk vele beszélgetni, akkor én azt gondolom, hogy lehet jobban az eszére hallgatni, és hát hatni, és hogy meg lehet találni egy középutat, mindenféleképpen kell valamennyit a szülőnek engedni. Tudnia kell, hogy meddig engedi, de hogy éreznie kell a kamasznak, hogy ő is kapott valami engedményt a szülőtől. Sokszor előfordul, hogy azt szoktam kérni a kamaszoktól, mikor ilyen szülő-gyerek konfliktus van, hogy írják össze, hogy mik azok, amiket ők szeretnének a szülőtől kérni, hogy teljesüljenek, és egy másik oszlopba pedig írják le azt, hogy mik azok, amiket ők ezért adnak a szülőnek, fölajánlanának cserébe, és akkor behívom a szülőt, és elkezdünk így hárman erről beszélgetni, akkor a szülő meglepődve látja, hogy de hát pont ezeket kértem a gyerekemtől, és most érdekes önmagától felajánlja. Tehát azért, hogyha azt érzi, hogy ő magától jutott erre a döntésre, akkor sokkal könnyebb helyzetünk van.
Most újra következzék néhány percig zene, és utána folytatjuk a beszélgetésünket Gyulai Ildikóval.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Üdvözöljük újra a kedves hallgatókat, folytatjuk akkor a beszélgetésünket. Gyulai Ildikó pszichológus által elmondottak alapján azért láthatjuk, hogy minden egyes korban, minden egyes élethelyzetben a konfliktusokra azért van olyan megoldás, ami célra vezető és mindkét félnek hasznos lehet. Beszéltünk ugye legutóbb most a kamaszkorban, hogy hogyan is tud a szülő jól kommunikálni a kamasszal, de a kamaszok is felnőnek. Felnőtté válnak, de a szülők olykor ezt nem veszik észre. Ezek is komoly konfliktus források lehetnek. Mit érdemes ilyenkor a szülőnek szem előtt tartani?
Így van, tehát mindahogy az elején mondtam, hogy a szülő-gyermek kapcsolat egy alapvető kapcsolatunk. Így a szülő-gyermek közötti konfliktus is valamilyen szinten mindig lesz jelen az életünkbe. Azonban, hogyha az előző életszakaszokban, amiket említettünk itt, sikerül jól megoldani ezeket a konfliktusokat, ha hagyjuk a gyereknek az önállósodási törekvéseit, ha hagyjuk, hogy kipróbálhassa és megtalálhassa önmagát, és engedjük őt felnőni, akkor a későbbi időszakban jóval kevesebb konfliktus lesz már a szülő és a gyermeke között.
Nagyon nehéz higgadtan és jól levezetni egy-egy helyzetet, és hogy inkább azt mondom, hogy úrrá lenni egy-egy helyzeten, így összefoglalásképpen a szülők részére olyan támpontot adni, amivel eredményes, pozitív kifejlet lehet egy-egy konfliktusból, inkább mindenki számára a fejlődés lehetősége legyen.
Így van, hát a konfliktusok voltak, vannak és lesznek is szülő-gyermekek között is. Ezeket elkerülni nem lehet. Megoldódni ritkán fognak saját maguktól a konfliktusok, maximum áthelyeződnek egy másik területre. Talán amit a legfontosabbnak tartok, egyrészt, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk a gyermekünkre, megfelelő empátiával forduljunk felé, legyünk rugalmasak a gyereknevelésben, legyünk kreatívak, ugyanis nincsen egy kialakult recept, hogy hogyan lehet megoldani egy-egy konfliktust, hiszen úgy, ahogy minden gyermek más és más, így minden konfliktus is más és más, de az biztos, hogy a rugalmasság, kreativitás és higgadtság sokat segít abban, hogy jól tudjunk megoldani egy-egy konfliktus helyzetet. És mivel a mai alkalommal a szülő-gyermek kapcsolatról beszéltünk, így szeretném a hallgatókkal megosztani Diane Lumensnek egy gondolatát, amit azt gondolom, hogy nagyon szépen összefoglalja mindazt, ami ebben az adásban hallható volt. Ha előről kezdhetném a gyereknevelést, fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet. Példálózás helyett példát mutatnék. Nem siettetném a gyermekemet, hanem hozzá sietnék. Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék. Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot. Kirándulnék, sárkányt teregetnék, réten kószálnék, pámulnám a csillagokat. A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék. Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném. Előbb az önbizalmát építeném, s azután a házamat. Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről, és többet a szeretet hatalmáról.
Köszönöm, Ildikó, ez a néhány gondolat jól kifejezi azt, amit ma szerettünk volna átadni a hallgatóknak. Nagyon sokan tudjuk szülők, hogy hogyan kellene, csak hogy a helyzet és a szituáció és az akkori lelkiállapotunk nem mindig a legjobb reakciót váltja ki belőlünk. De hogy a gyermekkor az egyszer és megismételhetetlen. Nagyon szépen köszönöm Gyulai Ildikónak, hogy itt volt, és megosztotta velünk ezeket a tartalmas és hasznos gondolatokat.
Én köszönöm a meghívást.
Megköszönöm a hallgatóink figyelmét, és a jövő héten találkozunk újra. Addig is vigyázzanak magukra, és további szép napot kívánok!